Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programját, de a 2 és 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadóját is elengedik életük végéig. Ezen felül a nyugdíjasok idén az év második felében áfa visszatérítést kapnak. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét, jelentette be Orbán Viktor évértékelőjében. A miniszterelnök elmondta, érkezik a 2-3 gyermekes édesanyák SZJA mentessége is. A 3 gyermekeseké 2025. októberében egyszerre, a 2 gyermekeseké 2026. januárjától lépcsőzetesen. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy a magyar nyugdíjasok az év második felében áfa visszatérítést kapnak néhány alapvető élelmiszer után. A magyar miniszterelnök belengedte a következő árstoppot is, ám ezt egyelőre még nem akarja meglépni a kormány. Orbán Viktorék abban bíznak, hogy az áruházláncok saját lehetőségeiken belül megoldják az infláció letörését. Ám ha ez nem történik meg, bevezetik az árstoppot. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a készpénz használati jogot bele kell tenni az alkotmányba is. Meg lehet, hogy a digitális pénzé a jövő, de nem akarunk a bankok rabszolgái lenni, fogalmazott a miniszterelnök. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek metropolita vehette át idén a Hit Pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a kecskeméti piarista iskola gimnáziumi dísztermében vehette át. Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, nem lehet összesűríteni 100 millió ember szenvedését, halálát 24 órába, akik az istentelen kommunista erőszak tombolásának áldozatai lettek. A Hit Pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt NDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a szeretetszolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hit védelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a Szövetség Kárpát-Pedencei Középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik a felhőzet, ami főként a Dunántúl déli és keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén okozhat erősen felhős vagy borult időt. A legalacsonyabb hőmérséklet a felhős tájakon általában mínusz 5 és plusz 1, míg másút mínusz 10 és mínusz 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Balalajka sír az ében, benne sír a bánatom, míg a Volga zúg a mélyben, rólad álmodom. Bús magányos éjszakákon, azt se sejtem merre jársz, ám a percet egyre várom, melyben rám találsz. Az nem lehet, hogy két szerelmes szív hiába vár, a boldogságra várni kell, de egyszer ránk talál. Balalajka sír az ében, benne sír a bánatom, míg a Volga zúg a mélyben, rólad álmodom. Bús magányos éjszakákon, azt se sejtem, merre jársz, ám a percet egyre várom, melyben rám találsz. Az nem lehet, hogy két szerelmes szív hiába vár, a boldogságra várni kell, de egyszer ránk talál. Sír az égen, benne sír a bánatom, míg a Volga zúg a mélyben, róla álmodom.
Egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Gulyás Dénes. A Kossuth és Liszt díjas nemzetközi hírű operaénekes, az elmúlt évtizedek egyik legkiemelkedőbb magyar tenorja, aki előtt 1982-ben a philadelphiai első Luciano Pavarotti nemzetközi énekverseny megnyerését követően nyílt ki a világ. 4 éven át volt a New York-i Metropolitan vendégénekese, de fellépett 3 kontinens, szinte minden rangos operaházában, koncerttermében és fesztiválján, miközben itthon is folyamatosan találkozhatott vele a színpadon a közönség. Magánénekese volt a Budapesti Operaháznak és a Szegedi Nemzeti Színháznak, vezette a Győri Kisfaludi Színház operatársulatát, és a Budapesti Nemzeti Színház zenei tanácsadójaként életre hívta a Refektóriumban a kamarakoncertek sorozatát. 2011 óta a Pécsi Nemzeti Színház operatagozatának a vezetője. Gulyás Dénes az elmúlt év végén mutatta be a Mekkora Isten Tenyere című önéletrajzi estjét, aminek alapja 2013-ban írott könyve. Családi és színházi emlékekről, anekdótákról, eközben pedig a zenei és művészeti élet útkereséseiről egyaránt szó esik ebben az alapvetően prózai előadásban. A 70 éves operaénekes a rájellemző derűs stílusban, személyes hangvételben mesél életének egyes állomásairól, legyen szó a szegénységben töltött kőbányai gyerekkoráról, tanulmányairól, külföldi élményeiről, vagy akár betegségéről és gyógyulásáról. Az elkövetkező 50 percben egy zenés beszélgetést hallhatunk Gulyás Dénessel, kezdjük mindjárt Verdi Rigolettójának híres slágerével.
Sempre una labile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è vampir, ma più è lento, muta scelta e in pensiere. Felice a pieno, chi sbuca il seno, non gli va amore. La donna ai vampi, va più lenta, muta certo, di pensier. Di pensier.
Ön írt egy könyvet, nem most írta ezt a könyvet, hanem már 11 évvel ezelőtt, aminek a címe...
Mekkora Isten tenyere.
És most van ebből egy előadás, aminek a műfaja, mostában ez nagyon népszerű műfaj, ilyen stand-up, egy életem, van egy ilyen sorozat. Ebben többen megjelennek, Grácsó Krisztián, Turóczi Szabolcs, Musi Zoltán, és azt nem mondom, hogy pont olyan, mert nyilván mindegyik más, de hogy ez is egy ilyen stand-up est, prózai stand-up est, ami Gulyás Dénestől nekem váratlan volt, mert őszintén szóval arra számítottam, hogyha beszél is, énekelni fog. És ugyan vannak zenei betétek felvételről, de ez egy abszolút prózai est.
Abszolút, persze.
Ha más oldalról kezelíteni, mondhatnám azt, hogy mondjuk egy monodráma, de nem teljesen, mert van egy segítő társa.
Így van. Juhász Róza. Több jelenetben is játszik, amit ugye a könyvben nincsen, de amikor azt a darabot így megálmodtuk, akkor írtam bele jeleneteket, és azt ő játsza, ő rendezte is, meg a dramaturgiát is ő szerkesztette meg hozzá.
Szóval egy ilyen vegyes műfajú valami.
Én nem tudom mi ez, mert igen, itt a zene csak alkalmazott zene. Tehát nem arról szól, hogy most kiállok és elordítok három áriát, hanem másról, amit az emberben a zene, az életének a történései keltenek, a küzdelmekről, a nehézségekről, a kollégákról, és soha nem a sikerekről beszélek, hogy hú, hát én mekkora nagyon nagy művész. Ilyen is benne, hanem nyugodtan be lehet vallani, hogy számomra ez az egész pálya minden csodájával együtt. Szia, mindegy, kimondom, most mindent kimondhatok, gyötrelem.
Azért az nem igaz, hogy nem beszél a sikerekről, hiszen...
Nem mondom ki ezt a szót, hogy mekkora sikerem
azt
volt,
lehet, és nem hát, mondja ki, de objektíve tényekkel azért csak szembesülünk. Luciano Pavarotti énekverseny, a Pavarottival való barátsága, fantasztikus fellépések Amerikában, a világ rengeteg pontján.
Igen, ez volt
hát
a szakma.
Igen, de hát most, hogyha nem lettek volna sikerek, akkor nem hívták volna. Nem állt volna össze ez az élet.
Ebbe teljesen igaza van, de az, hogy én milyen sikeres vagyok, vagy én milyen tehetséges voltam, vagy az én hangom, az én művészetem, ezt soha életemben így ki nem ejtettem magamról. Ha más valaki úgy gondolta, hogy igen, ezt ki kell mondani rólam, az rendben volt, de én magamat soha nem mondjuk így hype-oltam, vagy fényeztem, hogy hú, hát én mekkora nagy sikereket arattam, soha ilyet nem ejtettem ki. Ebben a darabban persze végigmegyek az életen, aki ebből leszűri azt, hogy itt voltak jó színházak, jó előadások, jó kollégák, persze, de ennek a lényege az a varázslat, amikor az ember elénekli mondjuk a Massné Degriőt, vagy a Rómeót, vagy a Rózsalovagot, vagy a Varázsolat bármelyiket, hogy akkor, amiről Szepes Mária itt ír a végén, hogy nem ér le a földig a zeneművészet, mondja láthatatlanul láttat, és nem ér le a földig, hogy valami levitáló varázslatot ad az embernek, valami emberi léten túli értelmet. Ez a lényeg a pályában, és nem az, hogy 10 percig tapsoltak. Tehát én nekem ezért volt csodás a pálya, mert erre jöttem rá közben az évtizedek alatt, hogy ennél nagyobb varázslatot, mint hogy elénekelni a Rómeót, vagy elénekelni a Massné Mannont, vagy bármelyik Mozartot, vagy a Dalestet, Flukon Editteli. Ennél nagyobb ajándék nincs az embernek, és ez az érzés és ez a tudat ezerszer fontosabb, mint az, hogy én hú, de baromi tehetséges. Ezt nem bírtam soha.
Az kiderül ebből az életrajzból, ami megjelenik előttünk, hiszen ez egy önéletrajzi kötetnek a színpadra tétele, hogy milyen keserves dolog tulajdonképpen opera énekesnek lenni. Szóval annyira érzékeny hangszer az emberi hang, és hát önt azért elég sokszor meggyötörtek.
Meg. És nem csak az emberi hang, hanem az, ahol hát őszintén szóval igen, az ember ilyen titkokat nem nagyon árul, mert a darabból kiderül, ahol nem nagyon tudom folytatni, hogy a gyerekek azt mondta nekem, hogy bácsi.
Nem is ismerte már meg olyan
így van, soktól. Így van, és volt. Akkor megérte? Azért kérdezem, a darab végén érdemes volt? És ezt őszintén megmondom magának, hogy minden ilyen gyötrelemmel együtt, csoda volt a pálya, nagyszerű volt, nem volt érdemes. Amit az ember a gyerekei tekintetéből elveszít, a gyerekeivel való kapcsolatából nem él meg, és a gyerekei ebbe sérülnek, és én is, mint ember sérülök. Most egy kicsit viccesre fordítom, bár eddig nagyon komoly volt, azt mind belepumpálom az unokáimba most, az ő gyerekeikbe. Ez egy adósságtörlesztés. A legfontosabb a darabban a kérdés a végén, hogy érdemes volt? El kell dönteni, hogy mi az érdemes. Az, hogy ott állok, nem tudom, hanyatszor New Yorkba, itt, meg ott, meg amott, és akkor tapsol, meg hú, meg szuper, meg ide megyek. Hogy ez valóban? Hát persze igen, mert egy művészet, meg csoda, és az ember arra születik, de ez egy akkora küzdelem, bennem legalábbis az volt egész életemben, irtóztató küzdelem. Az, hogy egy család, az nagyon a betegség, hogy most mi lesz, én elmentem amikor beteg voltam, és nem tudtam énekelni egy gyárba, hogy nem tudnak-e a szakmámban munkát adni nekem, mert annyira magam alatt voltam.
Géplakatos,
ez igen.
Ez volt az eredeti
szakmám. Igen. És kerestem munkáját, amikor beszélni se semmit, és onnan visszajönni, az embert azért, hogy mondjam, csak kicsit átalakítja, és elkezd gondolkodni, hogy mi a fontos nekem ebben, mi a fontos itt ebben, ahogy a Kosztolányi írja, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak a vendége vagyok. Hova rakott engem? Miért rakott oda? Azt kell csinálnom, és közben nézem, hogy a gyerekem lebácsiz, és nem tudom nekik adni azt, amit kellene adnom. A közönségével azt látja, hogy na, ott áll fönn az énekes, aztán ordít marha nagyokat, brávóznak, biztos marha nagy gázsit kap étteremben, ebéddel, autót bérel, ide repül, oda repül, fú, hát az én életem nem erről szólt.
Thank you.
Az előadás elsősorban a nagyon fiatal évekről szól, a gyerekkoráról, ahogy mit hozott a szülői házból, a nagypapától, aki remekül énekelt, aztán hogyan ment előre az iskoláiban, hogyan indult be a fényes karrier. Egy operaénekesnél mit gondol, mi az a határ, amikor azt kell mondani, hogy na most már túl vagyok a zeniten, már túl vagyok a csúcson. Ön mikor érezte azt, hogy túl van a csúcson?
Hát el is mondom a darabban, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem én diktálok, hogy az a hajnal csillag, ami gyerekkoromban énekeltem, nem csak a nótában, az életben is elindult lefelé. Van egy csúcspont, ami megtörik, és aztán tudok belőle újból építkezni. Ez 89-90, így valahogy 90.
Ugye nem haragszik, hogyha most egy kicsit az életkorára...
71 éves után. Vagyok.
Tehát akkor a 36-7 éves 36 kora körül volt a csúcs?
Abszolút, igen. És hogyha ez a betegség nincs, ez az asztma, akkor egy hullámvölgyel kevesebb lett volna, ami nem tudom, jó lett volna, vagy sem, mert úgy gondolom, de ebből is épültem valamelyest, hogy ebből hogy kell kijönni, hogy kell hinni emberekben, hogy kell bízni bennük, le kell tenni a szteroidot, a doktornő nem szteroidokkal gyógyított meg, hanem komplementer gyógymódokkal, és hogy az ember akkor lábra kap, és kap egy új feladatot, új mesdjét, nem a lírai tenor spicces magasangit, hanem jöttek a Peter Grimes, jött a kisvárosi Lady Macbeth, jött a három nővér, jött a Grand Macabre, jöttek az olyan darabok, amik akkor lettem alkalmas. Aztán volt egy idő, már pécsi igazgatói koromban, amikor 5 éve egy előadást énekeltem, de nem ért Pécset, és éreztem, hogy nem okoz akkora örömet, hogy ez már nem az, nem úgy várom az előadást, mint egy versenyló a boxba, hogy kimegyek és megzabálom a színházat. És akkor azt mondtam, hogy most elég. Hát amikor már nem okoz örömet az, hogy énekel az ember, akkor abba kell hagyni. És nem kell megvárni azt, hogy mások mondják azt, hogy figyelj már, ezt nem kéne csinálni. Mert általában ezt nem mondják az emberek. A barátok, kollégák, családtagok nem mondják, hogy figyelj, ez most már ne csináld, rontasz a renomédon. Ilyet nem kap az ember. Hála Istennek én ezt észrevettem, csak a nejem azt mondta, hogy hát jól tetted, mert már éppen mondtam volna, hogy abba kéne hagynod. Nekem az volt a könyv, hogy rengeteg mindent csináltam én. Tehát nem csak könyvet írtam, hanem rendeztem is operát. Pécset nem is egyet, másút is rendeztem
ennek
operát.
Ennek kiváló színészi képességei vannak. Hát számomra ez evidens lett, ahogy néztem ezt az előadást.
Én játszottam prózai darabot is Pécset, Sárosi Pistának az Otthon, édes Otthon című darabjában egy prózai szerepet. Én imádom a színházat, csak táncolni, nem tudom, hogy balettozni nem mennék. Tehát azt, ami színház és amit meg tudok belőle csinálni, az boldogan, akár rendezés, akár próza, akár éneklés, már most az éneklés mondjuk Altum császárt elénekeltem, na de hát az mondjuk az
a
nem.
Turandotban. A Turandotban. Hát igen, akartam is kérdezni, és akkor álljunk itt meg egy pillanatra. Ugye azt mondta, hogy eldöntötte, hogy abba hagyta a pályát. Igen, volt ez körülbelül 5 éve?
5 körülbelül, igen.
És akkor most mégis mi történt, hogy itt van az új bemutató, a Puccini Turandotja?
Ez egy édes történet, ugyanis Okvágy Szilveszterrel is csináltam egy riportot a rádióban. A Kossuth Rádió megy esténként a gondolat ébresztő beszélgetéseknek az egyik ilyen társszerkesztője vagyok 2 éve. És azt mondja nekem, hogy te nem akarsz énekelni az operában, mondom, de hogy akarok, ne viccelj majd. Hát felüljük a Turandot, mondom, ne viccelj a Turandot, kalafot életemben, In Floribus se akartam énekelni.
Arra most, ő se gondolt.
De hát arra ő se gondolt. De mondom, a ping-pong-pongból sem egyet, de nem, arra gondoltunk, hogy mivel Puccini azt írta, hogy az Altum császárt egy 70 éves öreg tenor énekelje, arra gondoltuk, hogy te legyél. És gondoltam, hogy jó, de hát az Altum császárnak az énekelni valója, hát az nem hangi igénybevétel. Altum császár 2 percet énekel, igaz, a darabban végig ott van, de nem énekesi teljesítmény. Megkérdeztem a feleségemet, hogy mit gondolsz. Azt a jó, azt elénekelheted. Tehát mondjuk ez egy nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon édes, mondjuk így visszatérés, de komoly szerepet nem. Arra a stresszre ma nagyon nem vágyom, hogy én reggel 8-kor skálázzak, hogy este 7-kor lesz. Nem. Köszönöm.
Intorno mi vedo, del mio cuore l'impero angelo, meglio ad una che ad altra beltà. La costoro a Venenza e fa l'odo di che ha fatto e fiora la vita. So di questa mi torna la vita, forse un'altra, forse un'altra, domando sarà una. La costanza tiranna del cuore desiamo dal morbo crudele. So chi vuole si servi fedele all'amor nostra la libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le sole derido, ancora d'argo i cenocchi di sfido, se mi punge una qualche beltà.
Mivel telnek a napjai, írja tovább a történetet?
Sőt, többet is, már 2 könyvben van a kompjúteremben. Az egyik, az tulajdonképpen művészettől független napi reflexiók, az, ami megfogott a pécsi munkáim alatt. Mondok egy példát. Pécsről autóztam haza, és ez remek alkalom, hogy az ember a rádióba hallgasson mindenfélét, vagy tanuljon akár, és akkor azt hallottam az egyik csatornán az egyik műsorvezetőtől, nem mondok se nevet, se csatornát, hogy az Operaház bemutatja a Verdi Végzett Hatalma című operáját, és hát azt javaslom mindenkinek, hogy menjen, hallgassa meg, mert nagyon kellemes zenét fog hallani. Na most ilyenkor az hátamon feláll a szőr, ugyanis a Végzett Hatalma minden, csak nem kellemes zene. A kellemes a lábvíz. Este, mikor az ember lába fázik, egy meleg borozó, az kellemes. A Végzett Hatalma az ne. Tehát mikor valaki odaig eljut, hogy egy ilyen zseni, mint Verdi, zseniális művér azt mondja, hogy az kellemes zene, akkor azt mondom, hogy ott valami baromi nagy baj van az értékítélet, és az egész megfogalmazással, a stílusa, minden. Hát egy millió ilyen van, hogy azt mondja a vadőr, vagy a vadász, vagy mindegy, a műsorban kiszerepelt, hogy ilyenkor szarvasbőgés idején tapasztalunk nagyobb bejutási mennyiséget. Ez azt jelentette, hogy átugrálják a szarvasok a kerítést. Mi az, hogy bejutási mennyiséget tapasztalunk, vagy miért kell egy óvodára azt írni, hogy csöpség farm? Mert nem farm, ez egy óvoda, vagy bölcsöde. És engem ezek nagyon-nagyon zavarnak. És egy csomó ilyen van, aztán persze vicces esetek, tréfás esetek, az, hogy miért van az Pécset, hogy ahol laktam a színháztól 300 méterre, attól szinte két ház aladi volt egy szórakozó, ha éjjel fél egykor 20 millió watttal ment a dum-dum zene. Reggel, mikor mentem be a színházba, akkor fecskendők, tűk, stb. Stb. Nem sorolom, hogy mik voltak szana szétdobálva. Onnan 200 méter a színház, oda nem jöttek be a fiatalok. Oda nem. Oda bementek, ahol ez a hiszterizáló, szörnyedelmes dum-dum zene van. Oda bementek. És akkor erről elkezdek gondolkodni, hogy ez miért jó így, vagy hogy ez hogy lehetne jobb. Ez persze sokaknak nem tetszik, mert akinek a dum-dum zene az istene, az azt mondja, hogy én egy hülye vagyok. És akkor ezek így elindítanak gondolatot az
akkor
emberen.
Akkor ez nem olyan könyv lesz, mint az, az önéletrajzi jellegű.
Nem. Ezt én fölkínáltam több kiadónak is, azt mondták, hogy ebben nem látnak üzletet. És nem mindegy, elfér a komputeremben mindegy. Aztán egyiknek azt mondtam, hogy írhatok szakácskönyvet is, ha kell, abban biztos több pénz van. És akkor van egy, amit hát most majd befejezek, ha pécsi működésemet 26 februárjában abba hagyom.
Mikor kezdte?
11 februárjában kezdtem, mert 3-5 éves ciklust csináltam végig, és elképesztő tanulságok vannak. A vidéki színházi létről, az opera vidéki helyzetéről, az emberek színházba járás szokásairól, arról, hogy egy színháznak mit kell teljesíteni, hogyan, miért és milyen körülmények között. Az, hogy mik az elvárások, az, hogy milyen emberi viszonyok vannak a színházban, mi történt, és minek nem lett volna szabad történnie, és ez Pécsi Napló címen bent van a komputeremben, de nem azzal a céllal írtam le, hogy a színházat, vagy bárkit a színházból én elkezdjek megbántani, vagy belemászni, engem nem ez érdekel, hanem az, hogy hát észre kell venni, hogy valami ottan nincsen rendben. Tehát a vidéki operajátszással nagyon nagy bajok vannak. És hát erre rá kell jönni, tehát ez nem egy egyszerű innovációs kérdés.
Yeah.
Most itt az operaházban beszélgettünk, mert hogy itt van ez az előadása, de az operaházban se volt maradéktalanul kiegyensúlyozott a viszonya, hogy ilyen szépen fogalmazzak. És érdekes, hogy pont a Petrovics Emil féle vezetés alatt, miközben az egyik legnagyobb elismerést Petrovics Emiltől kapta, mikor az ő egyik darabját elénekelte. Itt van egy kis utalás, ugye nagyon sokáig az operában volt, hogy egészen 1989-ben
mentem el.
Így van, és 96-ig Szegeden volt.
Nem egészen Szegeden, a Szegeden is voltam, Győrben is igazgattam a 2 évig az operát, de teljesen szabadúszó voltam.
De aztán visszajött 96-ban.
A Színetár visszahívott, de nem állásban, hanem vendégművészként. Én állásban soha nem jöttem vissza. Tehát vendégművészként, a Színetár viszont egy csomó jó szerepet. Itt Kisvárosi Lady Macbeth, Peter Grimes, Három nővér, Grand Macabre, Vajda tornya, egy csomó jó darabot énekeltem, és ezt nagyon élveztem, mit tudom én, a Csavarfordul egyet. Aztán tanítottam kurzusokon Japánban is, Izraelben is, itthon, Baján 10 évig a Pavarotti emlékkurzust én vezettem. Az is egy érdekes dolog, tudja, hogy az 10 évig ment, koncert, ez nagyon jó, csomó növendék, bemutattunk gálaesteket, Varázsfuholát, növendékekkel, és akkor jött egy önkormányzati választás, és akkor minden megváltozott. Akkor már nem kellett Mozart, akkor már nem kellett kurzus, nem kellett komoly zene, és abban maradt. És itt azt mondom, hogy hát nem kell, húztam a vállam, hogy senkit nem bántok, akkor csináljátok, amit akartok. Tehát ezek a dolgok, ezek nem véletlenszerűek, és azt gondolom, hogy mindnek megvan az oka, ami messze túlmutat a művészet mesdjéjén. Ez egész másról szól. De hát én vannak tapasztalataim, és ezt leírom, azt, ha kell, nem kell, akkor nem kell.
Azért is kérdeztem, hogy akar-e még írni, mert ugye az önéletrajzi könyv, aminek most a megjelenítését láttuk a színpadon, az Operaházban, az 2013-ban íródott. És az ön előadása is, hát úgy véget ér egy ponton. Mm-hmm. Nyilván egy szövegkönyvet lehetett volna írni, és akkor abban lehetett volna aktualizálni a máig. Ez nem történik meg.
Nem.
Ezt meg akarja írni a 2013-tól 2024-ig, vagy 25-ig terjedő időszakot, amikor ez mondjuk elkészülhetne. És abból azt az életút részletet is sokkal részletesebben meg lehetne ismerni.
De, meg lehet. Töröm rajta. Tulajdonképpen ez a Pécsi Napló című könyv, amiben van a kompjúteremben, ez erről szól, nem csak a Pécsi Színház van szó, hanem ott például azzal kezdem, hogy először, mikor voltam Pécset, és valahol egy eredeti fénykép, ahol még vagyok 10 éves, 11, 12, és anyám éppen a rövid nadrágomat igazgatja fönn a tetjén. És onnan indulok el, hogy kerültem én Pécsre, hogy énekeltem a pécsi nyári játékokon, hogy lettem ott operaigazgató, milyen nehézségekkel küzdöttünk, milyen volt a poszton ott lenni minden este, milyen volt hajnalig a romkocsmába ott a színészekkel, milyen volt Törőcsik Marival beszélgetni, akkor még meg volt szegény. Vagy hogy miért van az, hogy leültem és kértem egy sört Pécset, és megkérdezték, hogy milyen sört kérek. Mondom, hát pécsi sört. Azt mondja, az nincs. Mondom, milyen sör van? Mexikói kukorica meg, ódil burundi, nem tudom mi, teknős béka sör meg, mit tudom mivel. Mondom, de pécsi sör. Nem volt pécsi sör. Mondom, ne arra, ugyan, én Nagykovácsiban lakom, akkor én nagyobb patrióta vagyok, mint maguk itt Pécset. Mi nincs pécsi sör Pécset? Ez miért van? Ez sem véletlen, csak ez egy szociológiai tanulmány. Mindenesetre elkeserítő. Vagy az, hogy mikor az első évben ott voltunk Pécset, megnyertük a pályázatot, és akkor megkérdezte egy újságíró, hogy akkor most ez egy jobboldali vagy baloldali színház lesz. És én ott álltam, és azt hittem, hogy most akkor próbálom megérteni a kérdését, mondom, de ez hogy írt egy jobb vagy baloldali színház? Én értem, hogy ér, de miért gondolja azt, hogy én majd a Mozarttal, meg a többivel, amit bemutatok. És akkor persze eljöttek azok, amikor Macbethet rendeztem, akkor megkérdezték, hogy most Orbán vagy Gyurcsány maszk lesz a Macbethen. Komoly, felnőtt, érettségizett, adófizető polgárok ezt kérdezték. Na most én azt gondolom erről, hogy totál abszurd. Én nem eszközként használom a művészetet arra, hogy elmondjam, hogy én mit gondolok, hanem előadom a darabot, és a közönség azt gondolom, amit akar. Én nem rágom a szájukba semmit. Tehát én nem vagyok híve annak a fajtám. Van egy ilyen fajta színház, ahol aktualizálnak, az másról szól. Mindenkinek azt mondom, hogy lehet írni egy darabot, de ha megírta Verdi a Macbethet, azt én nem írom át. Csak azért, mert most ez a kor azt követelné, nem.
Die
Az előadásban nagyon szépen megemlékezik azokról a művészekről, akik az ön életében nagyon-nagyon fontosak és meghatározóak voltak.
Abszolút.
Kodály jut eszembe, Bartók jut eszembe, Ferencsik János természetesen, Pavarotti többször visszajön. És még kiket tart olyan nagyon-nagyon meghatározóknak, akár zeneileg, akár személyesen
hát,
a pályáján.
Mindig is azt mondtam, hogyha az első feleségem, a Garam Zsuzsival nem találkozom, akkor biztos nem vagyok az, vagy lettem volna az, aki lettem, vagy sikerült lenne, vagy mit tudom én, mi lettem. Tehát ahogy mondom az elején, ugye rengeteget olvastunk és tanultunk. Nem volt televíziójuk. Ennek a mondatnak üzenete van, meg amit a záró mondatban mondok, a szappan operákról, ennek üzenete van, ez nem véletlen, csak ezt tapasztalom magam körül. Tehát igen, az, hogy ott ismertem meg a francia impresszionistákat, a Brahms Magellona ciklusát, a Beethoven Appassionata szonátát, a Schumann és a Dostoyevskit és a Maupassant és a Roger Martin Dugart, mindent. És persze, hát részletezhetem, hogy milyen volt Mirella Frénivel anyagint énekelni. Meg Gyaurov volt a Gremin, és Mazurok volt az Anyagin, és Barcelonában én voltam a Lenski. Erről lehet, csak ez megint olyan dolog, tudja, hogy akkor most elkezdek itten ilyen csodákról beszélni, meg így, meg úgy, és közben az jön le, hogy hú, hát én ezekkel éneket. Igen, de nem ez a lényeg benne. Nem ez a lényeg. El lehetne mondani, hogy amikor megvolt a barcelonai előadás, akkor a Ferini odajött, és azt mondta, hogy megyünk Bilbaóba, anyagint énekelni, el tudsz jönni. Vagy a Pavarotti azt mondta, hogy Dénes, sok bohémet kell Kínában énekelnem, egyedül vagyok, nem tudsz kijönni. De nem ez a lényeg ebben, mert valahogy úgy érzem, hogy mindez ilyen önfényezés volna.
Akkor mi a lényeg?
Az unokáim.
És az első kisfiú, akit Gulyás Gergőnek hívnak. Uh-huh. Aki nem ismerte önt meg, miután éppen visszatért Amerikából, és még nagyon pici gyerek volt, és csak azt mondta, hogy a bácsi.
Bácsi, hát.
Ő mikor bocsátott meg? Mikor tudta azt mondani, hogy apa vagy papa, nem tudom, hogy szólít?
Beszéltünk erről, azt mondta, de apa, én ezt nem úgy éltem meg. Mert hát utána én ott voltam, mint apa meg. Ezért csak aztán elutaztam 3 hét múlva, mit tudom én hova, 2 hónapra. És hát mondom, fiam, lehet, hogy te nem, de az nekem egy brutális gyilkos. És hát nem tehetsz róla, hogy persze, hogy azt mondtad, hogy ki ez a jó ember, de bácsi, aki itt van.
De rendbe jött a kapcsolat.
Persze, hát mind a hárommal rendbe jön a kapcsolat, meg van, amelyik nem ilyen érzékeny erre, aztán az utolsó, amikor születik, akkor már ő is nagyobb, én is vagyok, a többi is nagyobb, meg közben vannak élmények, de az, ezek a szavak, ezek a mondatok, azok ott vannak az ember írhájában, a bőre alatt mindig, és akkor, ha az ember véletlenül oda nyúl és kitapintja, akkor az rossz érzést.
Mikor volt utoljára külföldi fellépése, ami régen annyira jellemző volt, hogy ez volt a probléma, ugye?
Hogy is volt, csak az nem fellépés volt, hanem egy külföldi út, ahol találkoztam Tajvanon a köztársasági elnökkel, meg a kulturális miniszterrel, és arról beszélgettünk, hogy én mit javasolnék Tajvannak a kultúrában, hogy össze tudjuk kapcsolni a Pécsi Nemzeti Színházat a Tajvanival.
És ez mikor volt?
2012-13, így valahogy, már nem emlékszem pontosan. Én a kulturális bizottság tagjaként mentem ki oda, és erről beszéltünk.
De mikor lépett fel, amikor tényleg operaénekesként fellépett?
Operaénekesként Kassán, Mendelssohn Elias című oratóriumában 2009-10, így valahogy.
Tehát nem mostanában. Tehát sokkal többet van itthon.
Ja, persze.
Sőt, Pécset leginkább.
Hát az autópályán alszom sokszor. Már úgy értem, az autó megy magától. Szóval az egésznek tudja az a lényege, hogy én úgy érzem, hogy általában a köztudatban, és itt nem embereket emelek ki, vagy megbántam, pláne nem, kialakult az úgynevezett művészekről egy úgynevezett kép. Művész, és akkor olyan lila köd van. Nem, hát számomra nem erről szólt a művészet soha. Azt mindig tiltakoztam. Például, tudom, én a társaságban azt mondja, hogy Dénes énekelj, mert mondtam, nem tudok. Nekem az munka. Én nem tudok úgy kijelni, hogy csak elkezdek és énekelek, hozzá nekem skálázni kell, gyakorolni, tanulni, csinálni. Ez nem úgy megy. Azt gondolják, hogy ja, csak ott áll, aztán csak énekel. Ennek komoly feltételei és nehézségei és következményei vannak.
Yeah.
Tenor hang az a fényes férfi hang.
Te ne erre tartani, igen, tehát tartja.
Az a csúcsa mondjuk a férfi énekeseknek, a megbesültsége, igen, valahol ott van, hogy tenor. De most szállt lejjebb a hangja, változott,
hogyne,
a hangja.
Persze.
Most például hol
tart? Én énekeltem ugye a C-s áriákat, meg a, mit tudom én, a, volt olyan, hogy egy Deszt is énekeltem fönt a Don Pasquale trombitás ária végén. Hát most egy bő kis terccel, nagy terccel lejjebb van. De hát ez,
és akkor
ez normális.
Milyen szerep, egész más szerepeket tud elénekelni?
Hát már nem éneklek én semmit, az Isten óvjon.
Hát
az a kalap, hát az meddig megy, egy közép éjig, az kész.
De nem a kalapról beszélek, hanem a mostani szerepéről, a királyról.
Arról, hogy arról beszélek, ez semmi, 2,5 perc énekel van, és éjig megy a szem, tehát az semmi. Az, amit most itt énekeltem, az jóval magasabb annál, amit itt a darabban énekeltem. Tehát ez semmi. Hát az, amit itt énekeltem, az nehezebb énekelni való, mint amit a Turandotban.
Az pedig pont mi volt? Többet is énekelt.
Az egyik az a nagyapám, amikor elénekelte a Megyen már a hajnal csillag lefelé.
De tényleg azt élőben elénekeltem.
Persze, persze.
Mindenféle kísérlet.
Hát persze. És a másik pedig ugye a katonaságban, amikor a vágyom egy nő után 4-szer kellett elénekelni, mert imádták. De hát nem. Már az éneklés az, ahogy mondtam, amikor már nem örömet okoz, hanem teljesítendő feladatot, uram, bocsán, félelmet, izgalmat, hogy tudom megcsinálni, nem. Olyan feladatot nem vállalok, amit nem tudok megcsinálni, azt nem vállalok. Ez már egészen más elvárása van az énekes torka felé, mint a Rodolf. Vagy amit itt lehet hallani az egyik meghallgatáson, a Lammer Muri Lucia.
Igen, ez felvételként.
Igen, igen, igen. Eszembe nem jutna most azt elénekelni, nem tudnám. De 71 éves torok, 53 év éneklés után az nem lehet. Csak ezt fel kell ismerni, és időben azt mondani, hogy nem.
Ugye beszéltünk már arról, hogy írni továbbra is ír. 2026-ig még ott van Pécsett, a Nemzeti Színház operatagozatának a vezetője. És mit gondol még a további életéről? Már vannak unokák, tehát a családi
van,
rész az
három,
nagyon oké.
Okay.
De úgy mit gondol még? Mi jöhet még?
Mi jöhet még? Az jöhet még, hogy megköszönöm azt, amit tudtam csinálni, amíg tudom, csinálom. És utána nem sok ki volt az a költő, aki azt mondta, lehet, hogy butaságot mondok, nem is mondom ki, hogy kire gondolok, aki azt mondta, hogy ő most elvonul a farkas barlangjába, és hallgatja a fiatal farkasok üvöltését.
Verde a fáj, csak benne élek, az én testemben ő a lélek. Oly szép, oly szép világ.
A mai kávéház vendége Gulyás Dénes operaénekes volt. A műsorban sorrendben a következő áriák hangzottak el. Verdi Rigoletto, az asszony ingatag. Donizetti szerelmi bájital Nemorino románca. Verdi Rigoletto kesztyű ária. Berlioz Faust elkárhozása Faust áriája. Puccini Gianni Schicchi Firenze e come un albero fiorito. Huszka Jenő, Martos Ferenc, Gülbaba, az utolsó kívánságom, és Lehár, a mosolyországa, vágyom egy nő után. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina.